Jó estét kívánok mindenkinek! Elnézést, egy kis technikai malőr, nem ismertem ki magamat megfelelően a Facebookon. Kovács Icek vagyok, Rishon LeZionból jelentkezem. Egy héttel ezelőtt lett volna közös óránk, azonban egy kicsit gyengelkedtem, és ezért nem tudtam elvállalni, hogy ezt megtartom. Úgyhogy utólag is nagyon köszönöm a Gyuri barátomnak, hogy segített ebben, Mai óránk az a zsidó etikával fog foglalkozni, és mielőtt magába az anyagba belevágnánk, egy kis körüljárás, hogy én hogy jutottam el ide, illetve miért fontos etikával foglalkozni, és ezen belül hol van a zsidó etikának a helye. Mai nap terve az, hogy nem fogunk nagyon belemenni még zsidó etikai szövegbe, nem fogok elárulni a nagy titkot, a Pirkei-avotban fogunk majd hosszú távon egy kicsit elmélyedni. Most inkább egyfajta bevezetőt adnék arról, hogy mi a zsidó etikának és a zsidó hagyománynak a kapcsolata. Hogyan képezi szerves részét a zsidó etika a zsidó hagyománynak, illetve milyen módon tudjuk ezt továbbítani. A forrás, amiből most tanulni fogunk, az rendhagyó módon, ezen alkalommal ez most nem egy Habad mű lesz, hanem amiből egyébként nagyon szeretek tanítani, de szeretném kicsit most kiszélesíteni esetleg a hallgató közönségnek is a spektrumát. Úgyhogy én most a 20. századnak szintén egy nagyon jelentős, tömít jelentős egyik legnagyobb rabbi alakjának a művét fogom elkezdeni tanulni veletek. Ez a rabbi, ez Joseph Soloveitchik rabbi volt. Ő pont a rebbével, szinte a hajszál pontosan egy időszakban élt a rebbével, tehát a mi rebbénk, a Lehetői Pogovicsi rebbével. Ami azt jelenti, hogy egy évvel később született, egy évvel korábban halt meg. Ez éveket tekintve, polgári éveket tekintve 1903 és 1993 közé esik. És ortodox rabbi volt, ezen belül pedig a modern ortodoxiának volt a szellemi vezetője, és annak a zászlóshajó intézményének, Yeshiva University-nek volt a Rosh Yeshivája. Ez a szóösszetétel egyébként, ennek az intézménynek a szóösszetétel, Yeshiva University, ez már önmagában tudja sugallni, hogy mi egy ilyen modern ortodox mozgalomnak a mottója, vagy a működési elve. Azt mondják, hogy a hagyománynak és a modern életnek valamilyen módon az összes fésülése, és ugye a hagyományt jelképezi ilyen módon, úgy gondolom, a Yeshiva, és a modern életet pedig ugye a University, az egyetem. Amerikában ez egy nagyon jelentős intézmény, és amit még tudni kell, vagy hát rengeteg dolgot lehet érdemes tudni a Soloveitchik rabbiról, egy nagyon komoly Talmud tudós volt, paszkenuló is, emellett pedig rengeteget ingázott Boston és New York között, ahol órákat tartott rendszeresen. És ami még egy érdekes pont, hogy a rebbének egy személyes jó ismerőse volt, vagy barátja, mondjuk így. Rengeteget nem találkoztak, azonban az életüknek egy nagyon meghatározó szakaszában mégis egy helyen mozogtak. Mégpedig, hát most hirtelen ezt nem ellenőriztem, de vagy a 20-as évek vége, vagy a 30-as évek elején Berlinben ugyanazon az egyetemen tanultak, csak még a Rebbe a 7. Lubavitchi Rebbe, ugye mi Rebbénk a mérnöki tanulmányait folytatta, addig Soloveitchik Rabbi a filozófiát hallgatott. Többek között egyébként a század egyik legnagyobb nevű filozófusától, a Heideggertől. Aztán ő is Amerikába ment. Hogy találtam rá egyébként? Van egy másik rabbi, akinek nagyon szeretem a műveit, nagyon olvasmányosak, és már Magyarországon is hallhattatok tőle pár gondolatot a Köves Lomó rabbi előadásában, ha jól emlékszem. Jonathan Zaks, szintén egy rabbi és filozófus. Tulajdonképpen rabbi, csak tanult filozófiát is, és ennek jelentősége van nyilván az ő megközelítésében is, és ő neki nagyon olvasmányos jó művei vannak, és amikor az egyik művének az elején megjelölte a két nagy mestert, aki az ő életére a legnagyobb hatást gyakorolta, akkor a Lubavitchi Rebbét jelölte meg, és a Szolovécsi Krampit. Úgyhogy hál' Istennek én egy Chabad Yeshivában volt lehetőségem tanulni, ezért a Lubavitchi Rebbének, illetve a Chabad mozgalom tanításainak a kincses tárgya, azonban az már kinyílt előttem pár évvel ezelőtt. A Szolovécsi Krabbinak a tanításai pedig azért is kezdtek érdekelni, mert az is foglalkozik filozófiával, csak kicsit más jellegű filozófia. Ugye a Haszid mozgalom az elsősorban misztikával foglalkozik, zsidó misztikával. A Szolovécsi Krabbi egy másfajta filozófiával, ő zsidó filozófiát, ez csak egy kicsit más. És ennek azért is ezt jelentősége, mert amikor etikával foglalkozunk, akkor azt majd meg is beszéljük, hogy gyakorlati etikával, tehát gyakorlati konkrét etikai kérdésekkel kell foglalkozzunk. Ez egyszerűen a zsidó hagyománynak a sajátja, hogy miért konkrét kérdésekkel foglalkozunk inkább, és miért nem elvont abstrakciókkal. Ennyit erről, annyit még, hogy bár a két rabbi ideológiailag az nem mondhatni, hogy mármint a Lubavitchi Rebbe és Szolovécsi Rebbe, hogy nagyon hogy mindenben egyetértettek volna, de annyira nagy volt ez a kölcsönös tisztelet kettőjük között, hogy például egyszer valaki eljött egy örökbefogadás kapcsán a Szolovécsi Rabbihoz. És azt hiszem valami olyasmire volt, nem tudom pontosan felidézni a történetet, de a lényeg az volt, hogy az örökbefogadással kapcsolatban a Lubavitchi Rebbének halakikusan megindokolható indokok miatt az volt az álláspontja, hogy ő azt nem bátorítja. Azonban nem érzelmi dolgok miatt, hanem vannak ennek halakikus kritériumai. Azonban azt felismerte, hogy a Szolovécsi Rabbi is egy nagy talmudtudós, és ő is ugyanúgy, bár más állásponton van bizonyos kérdéseket tekintve, de az ő hite is egy tórai alapú hit, az ő hite is őszinte és következetes, és ő is a tórának az egyik arcát képviseli. És ebben ezért a Szolovécsi Rabbi mondta, hogy tudjátok, hogy mit csinál a Lubavitchi Rebbe, amikor van egy ilyen jellegű kérdés, valaki ezzel keresi meg, hogy örökbe szeretne fogadni, de esetleg ő nem akarja a kerekperet azt mondani, hogy hát egy ilyen dolgot, hogy nem, akkor hozzám küldi el. Úgyhogy ez egy nagyon szép történet, azt hiszem arról, hogy két egyébként különböző irányzatban mozgó, két különböző irányzatot vezető ebben mennyire őszintén és nagyon tisztelhetik is egymást. Jó, kezdjük el akkor, mivel foglalkozik az etika. Szerintem ezt azért most már rengetegen tudják. Annyit mondanék, hogy én az etikával kapcsolatban korábban azt gondoltam, hogy az csak az életnek egy-egy területére terjed ki, bizonyos illembéli, erkölcsi útmutatások, de hogy ez azért az életnek egy külön szegmense. Most a napjainkban lehet ezt látni, hogy egyre jobban feltűnik, és az emberek egyre jobban felismerik az etikának a jelentőségét, az, hogy az etika az egy nagyon komoly résztudományág, mármint a filozófiai résztudományág, és hogy ennek az alkalmazása az nem csak elkerülhetetlen, de nagyon élőmos és nagyon fontos. Gondoljunk csak bele a mostani járványhelyzetben. Nagyon aktuális dolog az, Olaszországban és New Yorkban egészen biztos, hogy ezt már megérték, de szerintem Magyarországon is, hogy etikai bizottságokat hívnak össze azért, mert egy esetleges egészségügyi rendszernek a túlterhelése esetén el kell azt dönteni, hogy milyen módon fogják az erőforrásokat elosztani. Akár beszéljünk a nővérekről, a munkaórákról, az orvosokról, vagy a hagyja, ami nagyon neurologikus pont, ugye, és mindenki ezt próbálja beszerezni a lélegeztetőgépek számáról, hogy például egy adott esetben, amikor korlátozott erőforrással rendelkezésre, viszont az igény az több lenne azoknak az igénybevételére, akkor hogyan lehet ezeket az erőforrásokat elosztani? Na most, amikor élethalál kérdésről van szó, akkor ugye világos lesz, hogy az etika az nem csak egy hogyan viselkedjünk marginális tudományák, hanem egy húsba vágó, egy életbe vágó, egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek, és ezt egyre többen ismerik fel, egyre több nagy szervezet, nem csak kórházakban, de különböző cégeknél is már, amit most nagyobb cégekre gondolok, pártoknál etikai bizottságokat alapítanak, hogy elkerüljék a lehetőségét a bármilyen szintű korrumpálódásnak. Úgyhogy és már csak azt kell megnéznünk, hogy ezt, hogy a zsidóság az hogyan viszonyul ezekhez a gyakorlati etikai kérdésekhez. Mert a zsidóságnak a forrása az nyilván a Tóra, az elsősorban az írott zsidó vallási irodalom, így ezekhez viszonyulva kell a különböző etikai kérdésekhez is viszonyulni. Jó. Akkor ezen rövidbe vezet után, akkor neki kezdenék a magának a szövegnek. Ez pedig elsősorban most a Massolának, és most tanulunk akkor egy új szót, ez a hagyományt jelenti, vagy mert szóval, ez azt is jelenti, hogy továbbadás, messzire továbbadás, és ebben benne van az, hogy a hagyomány az úgy születik, az messzirán keresztül, mert szóirán keresztül születik meg, tehát továbbadás. Éppen úgy, ahogy a kabbala. Le kabbel azt jelenti, hogy megkapni. És ezzel is kezdődik egyébként az agyak traktátusa, amikor arról beszél, hogy Moshe kibált valami Sinai, bocsánat, hanem pontosan néztem, nem mindig úgy. Tehát, hogy Mózes megkapta ugye a Sinaitól a Tórát, és továbbította, és itt a Mesoraszot használja Jósuának. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az átadás, ez a Maszorán keresztül történik, és ez a Maszóra, ezt hagyománynak szoktuk hívni. Tehát a hagyomány kulcsa, az a különböző nemzedékek közötti kapcsolat. Nézzük meg, hogy mi jellemzi a zsidó etikát, azokat a gyakorlati problémákat, amikkel a zsidó etika foglalkozik. Ami érdekes dolog, és ez szinte már közhelyszerű, hogy a zsidóságban van egy olyan dolog, hogy nasza venishma, egy ilyen nyelv. Tehát, hogy meghallgatjuk, és aztán megcselekedjük. Ugye az első, ugye ezt a tóraadáskor mondták, ami egyfajta tökéletes elköteleződés jelenti a Tórának, azt mondja, hogy mielőtt még megértenénk, mielőtt még választ kapnánk a miért kérdésére, azelőtt már teljesítjük. És igazság szerint a zsidóság nem is mutatott olyan nagyon intenzív aktivitást a különböző metafizikai vagy kozmológiai kérdéseknek a megválaszolásában, tehát a miért kérdésének a megválaszolásában, mint amilyen aktivitás mutatott esetleg a mit vagy a hogyan kérdésnek a megválaszolására adott válaszaiban, vagy kérdésekre adott válaszában. Ez olyannyira igaz, hogy vannak olyan, most ez egy vélemény lesz a sok zsidó bölcsérő között, de például a Jákut Simoni mondja, hogy tekintve, hogy szerinte a Tóra az nem egy metafizikai jellegű műnek volt számva elsősorban, ezért például a Jákut Simoni az kétségbe vonja a jelentőségét a teremtés történetének, mármint annak a leírásának, mert azt mondja, hogy annak az abból fennmaradt részek, illetve hát az abban foglaltak, azok nagyon töredékes információt közölnek, ellenben megvan az az elv, hogy azt mondjuk, hogy a teremtés az kreáció ex nihilo történt, ugye latinul, vagy héberül jesmi ájn, tehát a semmiből való teremtésen át. És azt mondják, hogy ez viszont egy annyira ugye a mi emberi eszünk által annyira felfoghatatlan és feldolgozhatatlan dolog, hogy talán nem ezzel való foglalatossága legfontosabb, hogyha egyszerűen már azt mondtuk, hogy nászavén is már mindenképp csináljuk, és azután meghallgatjuk, és azután megértjük. És érdekes dolog az, hogy még azok az emberek is, még azok a bölcsök is, akiknek egyébként hihetetlen tudásszomjuk volt, és tényleg nagyon sokat spekuláltak az ilyen elméleti jellegű fizikán túli spirituális dolgokon, a báli kabbalát, tehát a kabbalának a bölcsei, ők se úgy gondolkoztak absztrakciókon, mint ahogy ezt annak idején mondjuk a hellenisztikus kultúrában a görögök tették, önmagában intellektuális érdeklődésből, hanem valamire való törekvés véget. Mi volt az ő törekvésük? Az Istenhez való kapcsolódás. És ez a törekvés az, hogy újra létrehozzák azt az ősi egységet, amelyben a kozmos és az Isten között van valami ősi egység, az az eredendő állapot, ezt nem más értették, hanem ezt már egy etikai készítésből, nem szintisztán intellektuális kíváncsiság, hogy jutunk, amire jutunk, hanem az volt a cél, hogy ezáltal az Istenhez való kapcsolódás által, és az isteni attribútumok megismerése által felszabadítják Istent. És Isten felszabadítása, mivel Isten az a jó, ez már önmagában eszenciát tekintve is egy etikai késztetésnek minősül. Az a világ felszabadítására való törekvés is. Éppen ezért láthatjuk azt, hogy még az ilyen nagyon spekulatív jellegű irányzatoknál, vagy gondolkodóknál is más jellegű ez alapvetően, mint mondjuk a nem zsidó kultúrákban. Ami még érdekes, hogy viszont a misztikusoknak a kutatása, ugye ezek iránt a dolgok iránt inkább, ahogy már mondtam, metafizikai jellegű volt. Tehát miután ők idézőjel megérkeznek a misztikus útról, ugye amit felfedeznek, az az, hogy van a 10 szféra, és ez a legmagasabb elve, ez a 10 isteni attribútum, és minket is, és ahogy ez a 10 isteni attribútum, ez leágazik, nem tudok egy jó szó, tényleg leágazik, ahogy ránk hatással van mi is, ez alapján a 10 attribútum alapján éljük a pszichológiai életünket, az Istenhez való kapcsolódásunkat, de ez még nem ad egyértelmű utasításokat, megfogható utasításokat etikai aktusokra. Tehát az, amit kutatni kell elsősorban, az most, hogy ami az etikát illeti, hogyan tudjuk azt halakizálni. Van-e etikát tekintve valami olyan formula, amit rá tudunk húzni a különböző magatartásunkra, a különböző élethelyzetekre, és azt mondjuk, hogy ez így lesz működő. Ebben problémát látunk, ebben van egy alapvető probléma, az, hogy alapvetően a halakának és az etikának a jellegzetességei azok egymástól különbözőek. Mert a halaká az egy, hogy mondják ezt, formalizált, tehát egy formális dolog, az egy olyan törvénykezés, ami a zsidók életére vonatkozó cselekedeteket határoz meg, hogy milyen módon kell azt kivitelezni. És ezzel kapcsolatban hoz szabályokat, amik bizonyos határok közé szoríthatók. Maga a halaká az nem is változik meg soha, hanem inkább a körülmények, mint az alkalmazási módjának a megváltozásáról lehet beszélni, de nem a halakhikus elvnek a megváltozásáról. Ezzel szemben azonban az etika az ettől különböző jellegű. Ugyanis az etikai aktusnak a lényegét azt inkább egy adott tapasztaláson keresztül lehet megfogni. Az nem annyira megfogható és túlságosan szubjektív ahhoz, hogy ezt is egyfajta törvénykezési mátrixba lehessen szorítani. Nem véletlen az, hogy amikor például a Gemarában, a Talmudban lehet olvasni, vagy akár a Misnában a két híres bölcs háza közötti vitákat, ugye Beit Samájra, tehát Samáj házára és Beit Hillelre, Hillel házára gondolok, akkor bár a tapasztalat az, hogy szinte mindegyik esetben a Hillel javára dől el, ugye a halakhikus ítélet, de még sincsen kimondva az, hogy ez minden, ez nincsen törvényesítve. Nem nincsen törvényesítve a Hillel és Samáj házak közötti erkölcsi vitákat illetően az, hogy ennek mindig így kell lennie. Igen, itt van csak egy kis dolog, amit érdemes kérdni. Igen, és azt látjuk a zsidó bölcseknek a megközelítésében is látjuk ezt, hogy míg a Szókratész, meg a görögök, Platón, Arisztotelész, ők amikor etikáról beszéltek, akkor elvekről, absztrakciókról, elvon dolgokról beszéltek, mit jelent ez, mit jelent az. Ezzel szemben a zsidó bölcselők, és akkor mondom most példának, itt beszéltünk a Pirkei Avotról, ez ugye, itt magyarul úgy fordítunk, az atyák bölcs tanításai, vagy ez egy talmudi traktátus, ugye. Vagy a Bachia, Ibn Pakuda, aki a szív kötelességeit írta. Maimonides, tévegők útmutatója, Jehudaka Hasid, Gavionaka Hasid, Avrahamka Hasid, Kordavéru, Luzetto, ők mind-mind aktualitásokkal foglalkoztak, és nem etikai abstrakciókkal, és nem az erkölcsnek a filozófiáját igyekeztek megformálni, hanem inkább használható, a mindennapi életben bevethető etikai kódokat igyekeztek nekünk gyújtani, és bár a kiinduló pontjuk, tehát a halakha az ugyanaz volt mindegyikük esetében, de magához, az etikához való attitűdjük, megközelítésük az egymástól nagyon-nagyon sokszor teljesen eltérő volt. És pedig mindegyik ugye a Tórából eredeztette ezt. És talán innen lehet azt látni, hogy bizonyos időszakunként szükség van arra, hogy tisztázzuk azt, hogy mi jelenleg a zsidó álláspont bizonyos etikai kérdésekben, bizonyos etikai útmutatásokkal kapcsolatban. Annál is inkább, mert nagyon sok olyan rabbi, ez Szolovejcsik rabbi írja, akihez ugye rengeteg rabbi fordult, nagyon sok rabbinál tapasztalta azt, hogy amikor bizonyos kérdésekre próbáltak megtalálni a választ, mondjuk etikai jellegű kérdésekre, akkor ugye mihez nyúltak? A Shulchan Aruchhoz nyúltak, ugye, mert a Shulchan Aruch az, amiből mi mindent a viselkedésünkre vonatkozóan megtalálunk. És onnan nem találtak egyértelmű választ, azt mondták. És ezért arra a következtetésre jut, hogyha nem lehet, talán eddig nem láttuk az erkölcsnek, az etikának, a zsidó etikának az ilyen módon történő halakizálását, akkor ezt egyfajta dedukciós úton lehet megtanítani, megtanulni, kikövetkeztetni a mégpedig ősi elvekből és axiomákból. És pont ezért, amikor most zsidó etikával fogunk foglalkozni, akkor annak a gyakorlati aspektusáiról fogunk beszélni, és akkor mondom, mik ezek. Például a cheszednek és a cedakának a problémája, vagy kérdései. Mi a, most csak röviden, hogy egy kis fordítás, a cheszed az egy olyan tulajdonság, amikor mi valaki felé kegyet gyakorlunk, ez a hivatalos fordítás, de mondjuk úgy a jó indulat, az adás, a magamból való, magamnak a közelítése, a másiknak a közelengedése. A cedaka, ugye ez hétköznapi fordításban ez az adományozás, de ennek egy másik dimenziója pedig a cedek, tehát az igazságszolgáltatás, amivel elismerem, hogy tulajdonképpen az adomány, az csak az igazságnak a megcselekvése. Itt van még annak a kérdése, mikor kell felszólalni, és mikor kell csendben maradni, mikor kell alázatot tanúsítani, és mikor kell inkább büszkeséget mutatni. Mikor van szerepe az extrémizmusnak, a szélsőségességnek, és mikor a toleranciának, illetve a türelemnek. Vagy amikor erről is szoktak beszélni, ez is egy antagonista pár, a dinemet versus harachamim shalom. Tehát az egyik ugye a din, ugye a dánszóban az az ítélkezés, az emet megint csak az igazságkeresés, és az igazság az nem tűr kompromisszumokat, ugye. Tehát melyik esetben kell ezt a fajta megközelítést alkalmazni, és melyik esetben inkább a rahamim, a shalom, ami azt jelenti, hogy a könnyedet és a béke, ami lehet, hogy nem annyira feltétlen megalkuvásmentes, de adott esetben lehet, hogy arra kell törekedni. Ezek mind-mind etikai kérdések, hogy adott esetben hogyan kell eljárnunk. Azonban ezeket a dolgokat, ezeket a kérdéseket, mint arra már utaltam, ezeket nem lehet úgy megbeszélni, hogy nem használunk valamilyen forrást. Ugye még egyszer mondjuk a zsidó vallásirodalmat használjuk forrásnak, tehát a zsidó értékekből, már lefektetett korábbi elvekből és axiomákból indulunk ki, amiket ugye a zsidó vallásirodalom műveiben találhatunk meg. Most Szolovejcsik rabbi azt mondja, hogy ő sorvezetőnek a Pirkei Avotot, tehát az atyák bölcs tanításának a traktátusát fogja használni, az Avot de Rabbi Natannak az értelmezésében, valamint középkori bölcsöknek, a Rashinak és a Maimonidesnek az értelmezésében. Egy gyors bevezető a Pirkei Avotról, a Talmudban sok-sok traktátus van, sok-sok, ez nem éppen a legexaktabb megfogalmazás, azt hiszem 64-63 cikke, hogy nem tudom, de ilyesmi. És ennek mindegyikének az a célja, hogy ez tulajdonképpen egyfajta forgatókönyve, egy jegyzőkönyve annak, hogy amikor bizonyos halakikus kérdésekről értekeztek, vitatkoztak a rabbi, akkor ki milyen módon értelmezett egy-egy misnát annak érdekében, hogy aztán eljussanak egy halakikus álláspontig. Most az, amit a Gemarában tanálunk, az nem feltétlen rögzíti a már valós halakikus álláspontot, az a Shulchan Aruch dolga, de minden esetre a Gemara az elsősorban egy ilyennek a forgatókönyve, halakikus kérdéseknek, valamint különböző agadikus, tehát agada az ilyen legenda elbeszélést jelent, történeteknek, erkölcsi tanításoknak az egyvelege. A Pirkei Avot viszont a talmudi traktátusok közül kilógében, mert a Pirkei Avot az, ami nem halakával foglalkozik, hanem a zsidó erkölcsiséggel. Úgyhogy ez egy különleges traktátus, de ugyanúgy a talmudnak a része. Megtaláltam is nálak. Most akkor kezdetben analizáljuk azt, hogy miért kapta ezt a nevet, vagy mi a jelentősége ennek. És érdekes módon már a Talmudnak egy másik traktátusában, az egyébként polgári joggal foglalkozó Bava Kama traktátusban találunk egy meghatározást az avotot illetően. És a Bava Kama-nak a 30. oldalán a következőt mondja. Mindenki, vagy bárki, aki haszit szeretne lenni, és egy etikus életet élő ember, annak úgy kell élnie, hogy az összhangban legyen az Avot, tehát az Avot traktátusában megfogalmazottakkal. Tehát ha valaki haszit szeretne lenni, most itt a haszidot ezt a gemarai értelemben használjuk, és nem úgy, ahogy mondjuk mi Chabad haszidok használjuk ezt egymások között, mint mondjuk valami rebbének a tanítványai vagy követői, hanem ezt a talmudi értelmezésben azt mondja, aki haszit szeretne lenni, annak olyan életet kell élni, ami összhangban van az avotban foglalt tanításokkal. Tehát az atyák bölcs tanításokban foglalt tanításokkal. Nézzük, van a Meirinek, egy másik bölcs, ő, neki egy másik magyarázata van erre vonatkozóan, ő pedig azt mondja, avot, tehát az atyák bölcs tanításainak a traktátusa olyan dolgokat foglal magába, amelyek alapját és gyökerét képezik minden olyan bölcsességnek és minden bölcsességnek és minden parancsolatnak. És nem csak a bölcsességnek és az alapnak képezik az alapját, de egyben egyfajta utat képeznek ahhoz, hogy minden más érdemet is meg tudjunk szerezni. Ezen túl pedig azt is mondja, hogy ez még inkább igaz, hogyha tudjuk, hogy egyébként ez a traktátus az, amiben el van rejtve a Tórának, magának a Tórának a legfontosabb alapvetése és a hitnek a gyökere. Van a Mérinek egy másik értelmezése, ugyanennek az embernek, tehát most már látjuk, ez a harmadik értelmezés, ezt láttuk a Bava Kamának, a Talmudból egy értelmezés, hogy mit fed az Avot traktátus, most még egyszer, miért kell erről beszélni, hogy megértsük, hogy miért az Avot, miért a Pirkei Avotból tanuljuk mi a zsidó etikát. És ezzel azokon keresztül, hogy a különböző bölcsek elmagyarázzák, hogy tulajdonképpen mi a Pirkei Avot traktátusa, miről szól ez, és megértjük, hogy miért ezt használjuk sorvezető szövegnek. Tehát hallottuk eddig a Bava Kamának, tehát a polgári joggal foglalkozó talmudi traktátusnak a magyarázatát, hallottuk a Meirinek az egyik magyarázatát, és most hallgassuk meg a második magyarázatát, ami azt mondja, hogy a könyvnek a neve az, hogy Avot, tehát az atyákból is tanításai, Avot azt jelenti apák, Av azt jelenti, hogy apa, és ez a traktátus ez azt tanítja, azokat a dolgokat tanítja meg, amik a világ atyaitól erednek. És kik ők? Tehát azok a pillérek, azok az oszlopok, amin a Tóra épülete nyugszik. Jó. Tehát látjuk azt, hogy mindegyik eddig valami olyasmit mondott, hogy ez az első a Bava Kama talán kicsit különbözik, mert ez azt mondja, hogy ez bizonyos viselkedéssel vonatkozó útmutatásokat közöl, és amennyiben ezeket teljesítjük, akkor azt mondjuk, hogy mi vagyunk a haszidok. Második az azt mondja, hogy ez a bölcsességnek és a parancsolataknak az alapja, sőt az egész Tórának tulajdonképpen a lényegét, meg az alapjait foglalja magába. És akkor van egy olyan értelmezés, és se különbözik sokszor, ami azt mondja, hogy a Tórának az épülete, a Tórának a tanítása ezen a pilléren nyugszik. Mi ez a pillér? Ez az avot, az avotnak a tanításai. És most még lezárásként egy nagyon érdekes dolog, Tosafot Yom Tov mondja az atyák bölcs tanításaihoz írt kommentárjának a bevezetőjében, következőt, hogy ez a traktátus azért kapta az avot nevet, tehát még egyszer az apák vagy atyák bölcs tanításai nevét, mert a bölcsek azok valóban apák. Ahogy Elisa mondta Eliáhúról, legyen áldott emléke, apám, apám. Szeretném pontosan idézni, mert hogyha Tórában mondok valamit, akkor jobb, hogyha látom a magyar fordítást is. Nem mindenhol, nyilván ahol nincs magyar fordítás, Talmudban ott nem tudok ilyet hozni, de ez ugye tórai idézet, úgyhogy megvan a lehetőség. Biztatok mindenkit ellenőrizve is. Királyok második könyvének második fejezete, 12. pasuk. És Elisa látja, és így kiált föl, atyám, atyám, Izrael szekerei és lovasai. És nem lett a öt többé. Akkor megragadta a ruháit, és szétszakította két darabra. Jó. Ebből mi a lényegi része ebből a pasukból? Az, amit mondtunk, hogy amit a Tosafot Yom Tov mond, hogy ez az avot traktátusának az egyik magyarázat, hogy miért ezt kapta a nevét, mert azok a bölcsek, akiknek a véleményeit, akiknek az aforizmáit, a bölcseleteit találjuk benne, azok valóban apák, és ezt igazolja az is, vagy erre találunk egy jó példát arra, hogy mit testesít még ez az apa kapcsolat. Ahogy Elisa mondta az Eliáhúnak, aki ebben az esetben egy bölcsnek számít, ugye egy apának, atyám, atyám. És ezzel összehangban pedig azt mondjuk, hogyha Eliáhú a bölcs, és ő az apa, akkor Elisa a tanítvány, és ő a gyerek. Tehát ilyen értelemben azt tudjuk mondani, hogy a bölcs az apának számít, ahogy azt az avot traktátus a sugallja, és az öt tanuló, illetve az öt olvasó, az pedig a tanítványnak, az pedig a gyermeknek számít. Most a hagyománynak, illetve a maszórának, tehát a hagyomány, most maradjunk annyiban, a hagyomány az mindig egyfajta átadási folyamatot jelent. Mert a hagyományt ezt így, amikor azt mondom, a hagyomány, áthagyományozok. Áthagyományozás az ugyanaz, mint átadni. Úgyhogy itt világos, miért a maszórászót használjuk. Azt mondjuk, hogy ennek van egy kettős aspektusa. Maszórának az egyik aspektusa az egy technikai jellegű formális tanítás, és ez úgy néz ki, hogy van egy bölcs, van a mester, aki tanítja a tanítványt. Mi történik ilyenkor? A bölcs az egyfajta kegyességet, vagy akkor mondjuk a zsidó nyelven cheszedet gyakorol. Mi által? Azáltal, hogy föltárja a tanítvány előtt a legeslegdrágább kincsét, ami belül rendelkezik. Mi az a legdrágább kincse? Ez az ő bölcsessége. És a tanítvány pedig ezt elsajátítja, és ilyen formán neki is része lesz az a bölcsesség. Ez egy olyan kapcsolat, tanár és diák között, ami nem szakítható meg csupán azzal, hogy esetleg ők már nincsenek együtt. Miért? Azért, mert a kapcsolatuknak az alapja, a lényege, az nem is feltétlen ebben az esetben a személyes érintkezésük, hanem az a közeg, amin keresztül érintkeznek. És ez a közeg pedig ez a tanítás, ez a Tóra. Ezek alapján az is értetővé válik, hogy amikor a hagyománynak erről az aspektusáról beszélünk, akkor ez a hagyomány akkor is létezik két ember között, amikor az illetők térben nincsenek egy helyen, sőt, időben nincsenek egy helyen. Ez alapján pedig azt is értetjük, hogy miért van az, hogy Maimonidész az úgy jutott Alfaszira, mint az ő mesterére. Függetlenül attól a ténytől egyébként, attól a ténytől eltekintve, hogy soha nem találkozott vele. De egyszerűen azért, mert az ő tanításait tanulta, az ő írásait olvasta, ezzel tulajdonképpen folytatott vele egy személytelen dialógus. Nem tudom, szerintem nagyon értető a dolog, hogy amikor az ember olvas egy nagyon jó könyvet, akkor sokszor azt érzi, hogy az illető olyan, mintha barátom lenne, vagy igen, vagy azt írja le pont, amit én gondolok, csak ugye szebben megfogalmazva, akkor úgy érzem, hogy, hogy közöttünk tényleg van egy kapcsolat. Nem valós, nem úgy, mint ahogy én találkozok most valakivel, tehát nem egy személyes, de tulajdonképpen a találkozásnak, vagy a kapcsolatnak ilyen formán egy még lényegesebb részén keresztül történt meg a kapcsolódás, a gondolatokon keresztül, a spiritualitáson keresztül. Fölösleges is hangsúlyozni. Ez a fajta hagyomány, átadás, ez hihetetlen nagy jelentőséggel bír, rengeteg tanulással, ennélkül, tehát az írott hagyománynak az átadása nélkül, ennek nélkül nem tartható fel a hagyomány. Azonban van a hagyománynak egy másik aspektusa is, egy nagyon érdekes, ez pedig egy bensőséges személyes maszor, egy bensőséges személyes hagyomány. Itt szigorúan véve az átadásnak a közege, az kevésbé a leírott szó, vagy a formális tanítás, hanem sokkal inkább egyfajta személyes kapcsolata, egy valódi személyes kapcsolat. Tehát nem csupán könyvvel, meg tanításokon keresztül kapcsolat, hanem egy igazi személyes érintkezés kapcsolat a tanár és a diák között. Hogy kell ezt érteni? Úgyhogy valakitől akkor is tanulhatunk, hogyha nem kapunk tőle útmutatást, elméleti jellegű útmutatást, ezt tanuld, ez az igazság, így kell tenni, hanem látjuk azt, ahogy viselkedik. Valami van benne, ami minden egyes mozdulatában, tettében egyfajta tanítást ez a számunkra. Ez a fajta tanítás, ez teljesen más dimenziójú, de ez olyan, hogy itt valóban kialakul egy személyes viszony a tanítvány és a tanár között, és ennek a jelentőségese kevesebb, mint annak a fajta hagyománynak, ami nem személyes, azonban tanulás, tehát formális tanulás útján történik. Erre egyébként a Brachot traktátusban találunk egy hivatkozási szöveget, azt írja a Brachot traktátus. Az, aki meglátogat egy olyan embert, aki a Tórát tanulja, nagyobb dolgot tesz, nagyobb érdemet ér el, mint hogyha attól az embertől Tórát tanulna. Tehát az a lényeg, hogyha én, most veszem magam példának, ebben az értelemben, én, hogyha mondjuk elmegyek a rebbéhez, és meglátogatom őt, aki Tórát tanul, az még nagyobb jelentőséggel bír, mint hogyha én tőle tanulnék. És akkor egy tórai példa, mindjárt meglátjuk, hogy miért, milyen a jelentősége. A tórai példa az, megint a Királyok második könyvéből van, azért csak felütöm. Ez az Emil Bibliának a másik része. Eltévedtem. Királyok második könyve, harmadik fejezet 11-es passzuk. Mit mond? Igen, itt azt mondja, erre szólt Jehosafát, nincs-e itt egy profétája az örökkévalónak, hogy általán megkérdezhessük az örökkévalót? Ekkor megszólalt valaki Izrael királyának szolgái közül, és mondta, és most figyeljetek. Itt Elisa, Safát fia, aki vizet öntött Éliáhu kezére. Még egyszer. Itt Elisa, Safát fia, aki vizet öntött Éliáhu kezére. Érdekes, hogy miközben leírja az Elisa és a tanára az Éliáhu közötti kapcsolatot, akkor a tórai passzunk az nem azt mondja, hogy Elisa az a Eliákútól tanult Tórát, hanem annyit mondta, hogy vizet öntött a kezére. Ez látszólag azt sugallja, hogy az a tény, hogy hogy az Elisa az Eliákútnak az inasa vagy a társasága volt, az, hogy őt nézte, hogy miként cselekszik, miként éli a napi ritmusát, hogyan viselkedik, az nagyobb jelentőséggel bírt Elisa tanítása, meg okulása szempontjából, etikai okulása szempontjából, mint az, hogyha Eliáhu valóban a szónak a klasszikus értelmében tanította volna technikai szinten az Elisát. És miért mondjuk ezt? Azt mondja Szolovejcsik Rabbi, és akkor megint a haszid szót a gemarai értelemben használom, amit a Balakama traktátus mondott, aki arra törekszik, hogy elsajátítsa az Avot traktátusában közölt tanításoknak a tulajdonságait, azt mondja, hogy a haszid az nem tanít formálisan. És miért? Azért, mert azt mondja, hogy csak a legtökéletesebb valaki az, aki taníthat formálisan, és ő pedig kitökéletesebb Istennél. Tehát ő a Tórán keresztül, a kinyilatkoztatáson keresztül teszi meg ezt a fajta formális tanítást. Tehát a haszid az viszont ettől egy nagy visszavonultságban és magányban él. Tehát az ő tanítása, ahogy ő tanít, ez szerint, az inkább egyfajta példamutatás, az, hogy amivel tükrözi minden egyes cselekedetében, valahogy a Tórát tükrözi. És ez is egy tanítás, ez ugyanúgy a hagyománynak a letükröződése. Ez az a kapcsolat, ahogy ő a mester a viselkedésében kapcsolódik intenzíven a Tórához, és ezáltal Istenhez, ugyanezt a viselkedés, ez a dvékusz egyébként, a hozzákapcsolódás, hozzáragadás, ugyanez fog kifejeződni ideális esetben a jó hagyomány átadása esetében a tanuló és a tanár között. A tanuló is ugyanúgy átsingózik a tanítóján, tehát a tanuló ugyanúgy átsingózik a tanárának, a mesterének, a szavaira, a tudására, az, hogy részesüljön abban a spirituális gazdaságban, amiben ami a mesterének a birtokában áll. Ez viszont már egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Tehát akkor, amikor a kapcsolat az elér egy ilyen személyes szintet, és azt mondjuk akkor még egyszer, ez a maszórának, ez a hagyománynak, ez a személyes aspektusa. Amikor az elér egy ilyen szintet, akkor azt mondjuk, hogy a tanár az az apa, az olyan, mint egy apa, és a tanítvány az pedig olyan, mint egy gyerek. És azt tudjuk a Tórából, a Bibliában számos törvény, aforizma és idióma fejezi ki azt, hogy milyen fontos, milyen egyedi, milyen egyedülálló a kapcsolat a szülő és a gyerek között. Amit onnan is láthatunk, hogy egyébként a szülőkkel való nem megfelelő bánásmód, nem megfelelően tiszteletteljes közeledés, az olyan szigorú elbírálás alá esik egyes helyeken, mint például a bálványimádás, vagy a blaszfémia, amik még nagyon komoly bűnöknek számítanak. És akkor most megint ennek a magyarázatára, hogy mit jelent ez a fajta apa-fiú kapcsolat a mester és a tanítvány között. Erre most megint két tórai paszukot szeretnék felolvasni. Az egyik, hogyha szeretné velem együtt utána olvasni, akkor ez a Brésit Mózes első könyve 25. fejezet 8. paszuk. Azt mondja, akkor kimúlt, és meghalt Ábrahám jóvénységben öregen és napokkal telten, és betért az ő népeihez. És betért az ő népeihez. És egy másik helyen, 15. fejezet, 15. passzú, azt mondja, te pedig bemész atyáidhoz békében, és el fogsz temetetni jó vénységben. Tehát arról beszél a Tóra, hogy Ábrahám megtér atyáihoz. És ez egyfajta különleges éli kapcsolatot fejez ki a szülő és a gyerek között. Hogy a gyerek az megtér az atyához, az visszatér az atyához. A Biblia ezzel azt akarja kifejezni, a Tóra üzenete ezzel az, hogy a szülő és a gyerek közötti kapcsolat az nem csupán egyfajta oksági dolog, hogy a szülő az, akiből a gyerek lesz, illetve a szülő az a biológiai őse. Ettől ennél tovább megy. Azt mondja, betér atyához, megtér a szüleihez. Ez inkább azt mutatja meg, hogy van valamiféle létközössége a szülőnek és a gyereknek, amiben a szülő egyfajta létbeli támogatást ad a gyereknek, ez a fajta ontológiai támogatást. És ez hasonló, ezt egy kis példával szemléltetni, ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy beszélünk egy kicsit Istennek arról a képeiről, amennyiben ő megnyilvánul egy-egy helyen úgy, mint anya, egy-egy helyen pedig, mint apa. És azt látjuk, hogy ami az anyai szerepet illeti, ott a gyerek, az tulajdonképpen az anya, az ő szempontjából a túlélések kulcsa. Ő az, aki megvédi őt, ő az, aki vigyáz rá, ő az, aki érzelmileg is egyfajta biztonságot nyújt, tehát ő az, aki biztosítja az ő egészséges pszichológiai felnövését, aki jóvá hagy, aki elfogad, és akinek tulajdonképpen erre a melegségére, jóváhagyására, meg egy gyermekkor után is van egy ösztönös vágyódás. Most nézzük azt meg, Istennek is van egy olyan, illetve a Tórának van egy olyan passzusa, amiben ezt a szerepét mutatja, Jesaja könyvében. Igen, a 66. fejezet 13. passzuk. Mint férfi, kit anyja vigasztal, úgy vigasztallak én benneteket, és Jeruzsálemben fogtok vigasztaltatni. Tehát azt mondja, hogy Isten itt úgy tűnik föl, mint az anya. Tehát amit láttuk, hogy tényleg van egy olyan szerep te Istennek, amiben úgy jelenek meg, mint az anya, aki vigasztal. Ezzel szemben érdemes vizsgálni az apa szerepét. Az apa szerepe ebben ettől különböző. Ugye az anyától elsősorban egy melegséget, egy jóváhagyást, egy megerősítést kapunk, ugye az apa az ilyenfajta érzelmi szükségletekre mondjuk úgy, hogy kevésbé rezonál. És az, amiért viszont ennyire ragaszkodunk az apa mintához, az sokkal inkább egyfajta gyökérkeresés lehet. Sokkal inkább egyfajta gyökérkeresés lehet ennek a forrása. Mit értek ez alap? Az, hogy az apa esetében azt próbáljuk megkapni, hogy a létünk az kötődik valamihez. Hogy nem a semmiben sodródunk, hanem valamihez viszonyulunk, valamihez viszonyítjuk magunkat. Istennek ez a képe az, amiben ő apaként tűnik fel. Nem egyfajta megfogható félelem az, ami hozzáhajt minket, amikor azt mondjuk, hogy Isten az apa, hanem sokkal inkább egyfajta ontológiai, egyfajta létbéli magány, amiben érezzük azt, hogy gyökértelenek vagyunk, amiben érezzük, hogy ennélkül tulajdonképpen a létünk is kicsit értelmetlen, és úgy sodródik, mint egy erős hurikánban a falevél, amit csak ide-oda dobál a szél, de tulajdonképpen nincsen semmiféle iránya, nincsen semmiféle tartalma, üres az egész létem, mert az egész csak egy sodródás, és nincsen semmi célja. Most azt mondjuk, hogy amikor az apáról beszéltünk, és erről az ontológiai gyengeségről, és erről a létközösségről, akkor valahol pont ez a szerepe az atyáknak. Amikor azt mondtuk, hogy az atyák, akik tanítók, bölcsök, akik tanítók, de egyben atyák is, akkor az atyát az pont ebben az értelemben használjuk, hogy valami olyasmi kapcsol hozzájuk, és akkor most itt ezekre a talmudi bölcsekre gondolok, amit azt érezzük, hogy elválaszthatatlan. Egy olyan kötelék, amit nem tudunk felszámolni, illetve amennyiben felszámoljuk, akkor annak olyan súlyos következménye van, amiben azt érezzük, hogy gyökértelenségünket, valahogy a nyughatatlanságunkat, hogy nem tudjuk a létünket bizonyos keretek között értelmezni. Nincsen vonatkoztatási rendszere. És pont ebben az értelemben tanítók, pont ebben az értelemben atyák egyébként a tanítók is, és erre mond a Sanhedrin traktátusa egy mondatot, ezt úgy fogalmazza meg, hogy bárki, aki a fele barátja fiát Tórára tanítja, az úgy létezik, mint aki a Tóra által nemzette. És a Szifrét Varin pedig azt mondja, hogy a tanítványok azok olyanok, mint egy gyerekek. Tehát itt megint megerősödik az az elv, hogy a mester az egyfajta apa, az egyfajta tanító. Láttuk, megértettük azt, hogy milyennek az apának a szerepe, ez az ontológiai, ez a létbéli biztosság, az, hogy mi valakihez kötődünk, a gyökerezettségünk, és pont ezt biztosítják számunkra az atyák, mert mi, ugye egy későbbi generáció vagyunk, mi a tanítványai vagyunk ilyen módon, annak a hagyománynak, amit az atyák tanításai hagyományoztak ránk. Egyébként pont ez az elv nyilvánul meg abban is, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, megint pontosan szeretném, Brési 17-öt. A pillanat, ez egy nagyon fontos mondat. Azt mondja, és ne hívják többé a te nevedet Ábrahámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek tömegének atyává teszlek. Népek tömegének atyává teszlek, ezt milyen értelemben mondta? Itt az atya szó, az nem feltétlen a biológiai apát jelenti, ahogy láttuk, illetve nem elsősorban. Elsősorban azt jelenti, hogy egyfajta hagyománynak az átruházásában lesz ő apa. Egy olyan hagyománynak, aminek a nem léte mellett az ember nem is tudná nagyon értelmezni a saját létét, nem tudná annyira mihez kapcsolni, gyökértelennek, sodródónak érezni magát. Ha megnézzük azt, hogy mennyire igaz ez az állítás, akkor azt tudjuk mondani, hogy mindenki Ábrahám gyermekének számít ilyen értelemben, aki az ábrahámi vallásokat követi. Ez a mai világban, ha jól tudom, több mint 4 milliárd ember. Úgyhogy amikor azt mondja, hogy nagy néppé teszlek, akkor az erre vonatkozik, erre a fajta hagyomány közösségre, az ábrahámi örökségre. Igen. És akkor most még zárásként egy gondolat. Az, hogy ez az etika, hogy ezek az etikai tanítások, ezek élő tradíciót alkotnak. Tehát az, amit az atyák bölcs tanításaiban tanulunk, az nem egy befejezett dolog, hanem mi is jelenleg ezt a hagyományt folytatjuk. Ez nem lezárt dolog. És mi is, és a gyermekén meg vezethessen, pont ezt fogják folytatni. És ennek a továbbadásának az alapja viszont nem annyira az elméleti tanuláson keresztül történik meg, hanem sokkal inkább egyfajta rokonszervező megértésen és az emberi közelségen alapszik. És éppen ezért van jelentőség annak, hogy egy személyes kapcsolat alakuljon ki például a tanító és a tanítvány között. Azt látjuk, hogy a Tórában is, amikor Mózes már nem bírt a néppel, annyi feladata volt. És Isten azt mondja, hogy én most leveszek belőle a lélekből, és átteszem a 70 bölcsre. Akkor mit tett ezzel az alkalommal? Akkor tulajdonképpen átörökítette Mózesnek egy részét, átadta, részesítette ezeket a bölcseket a tanítónak, Mózesnek ebből a spiritualitásából, a tudásából, és ők ezt folytatták. Ők képesek voltak arra, hogy folytassák ugye azokat a feladatokat, amik addig csak Mózesen voltak, és hasonló módon. Tehát bizonyos lélek minőségeket örököltek át ekkor Mózeskor, és ami még ennél is fontosabb, és itt érezzük azt, hogy hol van a maszórának a lényege, és a tanárdiák kapcsolatnak, illetve az atya-fiú kapcsolatban, illetve Isten és a zsidó nép közötti kapcsolatban, mert ezek mind-mind analógok egymással, hol van ennek a lényege. Azt olvassuk, ez viszont fontos, hogy most szó szerint olvassuk, még ígérem ez az utolsó idézet, hogy keresgélek. Igen. Mózes 4. könyve 27. fejezet 18-20-as mondat. Igen. Mondta az örökkévaló Mózesnek, vedd magadhoz Józsuát, Nun fiát, férfiút, akiben szellem van, és tedd rá kezedet. Állítsd őt Eleazár pap elé, és az egész község elé, és adj neki parancsokat szemeik előtt. Tégy a fenségedből rája, azért, hogy ráhallgasson Izrael fiainak egész községe. Ez volt a szmicha szertartása. Mózes átadta a stafétabotot Józsuának. De abban a pillanatban, hogy átadta a stafétapotot, ez nem csupán egy jogi aktus volt, amivel átruházta rá a zsidók irányításának a feladatát, hanem ezzel valamit a személyiségéből, valamit a lelki minőségéből, a spiritualitásából adott át neki. Felruházta őt valamikor. Amikor azt mondjuk, hogy rátett Walternek egy aktusa, hogy rátette a kezét a Mózes Józsuára. Ez volt a Smichának a ceremóniája, és ez tulajdonképpen egyfajta szimbolikus átadása volt valaminek, ami a mesteré volt korábban, és most kizárólag a mesteré volt, és most már viszont a tanítványi. Ez pedig érdekes, mert ilyen módon a tanítvány az tulajdonképpen a reinkarnálódása a mesternek. Ezzel a fajta szmichával, hogy Mózes ráteszi a kezét Jósuára, és átadományozza neki mindent, ami az övé volt, spirituális tudás, stb. Értelmében, és Józsuát nevezi ki a feladatra, illetve ő kapja meg ezeket az érdekeket, amire korábban Mózes rendelkezett, ezeket az erényeket, ez tulajdonképpen magából ad át, magát adja át. És ez a hagyománynak a lényege. Ugyanis ez a fajta hagyomány, ahogy azt látjuk, ahogy az Mózestől kezdődik, Józsuének átadja. És utána ez tovább, egészen hozzánk elér. Ezzel a folytonos reinkarnációval, ez tulajdonképpen a halhatatlanság fölé emelkedett a hagyomány. És ilyen módon pedig egy különleges kapcsolat alakul ki a távoli tanítványok közöttünk, és az ősi mesterek a Mózes között is. Egy történelmen átívelő közösséget alkotunk ezzel. Ez egy olyan közösség, amiben nem csak a céljaink azonosak, de még az érzéseink és az etikai értékeink is azonosak lesznek. Egyszerűen azért, mert megörököltük az ősapák, az apáktól, most nem az ősapákkal, az ősapák, Abraham, Izsák, Jákob, hanem akik az atyák tanításaiban foglaltak. Ez a bensőséges kapcsolat, ezért hívják ezt a traktátust az atyák tanításainak. Ahogy az atya adja a fiúnak, úgy részesíti a tudásban a mester a tanítványt, úgy örökíti át a mester a tanítványra azt a hagyomány iránti félelmet és szeretetet és csodálatot, pont úgy, mint ahogy az apa esetleg génjein keresztül egy-egy tulajdonságát, fizikai külső tulajdonságát a gyerekeire. Csak ilyen módon tud a hagyomány tovább élni. Csak ezen csatornán keresztül, az avoton keresztül, az avotnak a szellemiségében. Mai napra egyelőre ennyire van időnk. Egy fejezetet sikerült befejeznünk, illetve hát ez a bevezető volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Annak is, aki esetleg nem volt végig velünk, de annak azt meg biztatom arra, hogy folytassa, illetve hát nézze meg újra, és jövő héten egy-két múlva ugyanebben az időpontban pedig folytatjuk, és a következő héten már valóban belecsapunk a Avot lecsóba, tehát elkezdjük tanulni a misnáit ennek. Nem mondom, hogy gyorsan, ez nem úgy fog történni, hogy minden nap egy misnát tanulunk, hanem inkább mélyre ásunk, hogy mi az egyes misnáknak a jelentősége. Jó? Szeretettel várok mindenkit egy-két múlva is. Jézzetek magatokra, tovább kellemes estét!